Egyre fagyosabb volt, egyre merevebb. Lehet, hogy mégiscsak megháborodott egy kicsit. Nem tudom. Az biztos, hogy a matrózoknak ott kellett kivetniük a hálót, ahol még a legöregebbje se látott soha tőkehalat. De nem volt Apelláta. Nem félt az senkitől, csak én tőlem. Tudta talán, hogy fegyver van nálam. De hát neki is volt revolvere. Amikor néha összetalálkoztunk a fedélzeten, mindig odakapott a zsebéhez. A délehoz már nem tudtam beszökni, pedig százszor is megpróbáltam. De a kapitány naphosszat bent ücsörgött a parancsnoki kabinban. A szeme karikás volt, állandóan az ajkát harabdálta. És az az orfacsaró halbűz. Odalent a hajó gyomrában a matrózok már sózták a zsákmányt. És jöttek a balesetek egyik a másik után. A főgépész is ott lézengett a parancsnoki kabin körül. A végén már senki nem bízott senkiben. Úgy viselkedtünk mi hárman, mint három elmeháborodott. Voltak éjszakák, amikor úgy éreztem, bármit megtennék, csak jussak be abba a kabinba. Érti ezt? Voltak éjszakák, amikor a fogammal téptem szét a zsebkendőmet, és közben ezt mondogattam az ő hangján, te nagy gyereke. Te kis ütődött. És milyen lassan telt az idő. Milyen lassan teltek az éjszakák után a nappalok. A nappalok után az éjszakák. És körös körül a piszkos szürke víz, a sűrű köd, és csupa halpikkely, csupa halbelsőség az egész hajó. És állandóan az az émeítő sós íz az ember szájában. Ha egyszer, ha csak egyetlen egyszer még beszökhettem volna hozzá, azt hiszem, túl lettem volna a dolgon. De nem lehetett. Fallut folyton bent ült a kabinban. Az arca egyre beesettebb lett. És az állandó himbálódzás, az állandó bezártság. Aztán egy nap végre feltűnt a sziklafal. A város. És mindez három hónapon át. Tudja maga egyáltalán, hogy mennyi idő ez a három hónap? Nem csoda, hogy képtelen voltam megemészteni a dolgot, hogy egyre betegebb lettem. De hogy ez betegség volt, arra csak most jöttem rá. Gyűlöltem a kapitányt, amiért állandóan az utamba állt. Gyűlöltem ezt az öregedő férfit, amiért lakat alatt tart egy ilyen nőt. Én nem vártam a hazatérést, inkább féltem tőle. Féltem, hogy a déleté örökre elveszítem. A végén már valóságos szörnyetegnek láttam a kapitányt. Gonosz szellemnek, aki féltékenyen őrzi a foglyul ejtett asszonyt. Persze, nem ment simán a kikötésre. Mindenki megkönnyebbült, amikor végre partot értünk, a matrózok rögtön rohantak a kocsmába. Tudtam, hogy a kapitány csak éjszaka fogja kiereszteni a déleté, amikor egy lélek sincs már a rakparton. Felszaladtam a szobámba. Volt ott néhány levél, néhány fénykép a menyasszonyomról, mindent dühösen elégettem. Aztán vissza a hajóra. Őt akartam, a déleté. Csak őt. Márpedig ő azt mondta, hogy Fallut feleségül veszi, mihelyt beérünk a kikötőbe. Egyszer csak neki megyek valakinek a sötétben. A fiatalember feje visszazuhant a párnára, arca egészen eltorzult a fájdalomtól. Hiszen tudja, hogy ki volt, hörögte. Tudom. Jean-Marie apja. A halászhajó ott állt már a rakpart mellett. Már csak Adélé meg a kapitány volt a fedélzeten. A kapitány ki akarta ereszteni a nőt. És? Hagyja abba! Az öreg még egyszer látni akarta a hajót, amelyen meghalt a fia, maga meg elmondta neki, hogy a gyereket meggyilkolták. Így volt, ugye? Aztán utána lopakodott. És elbújt az egyik vagon mögé, amikor az öreg odalépett a kapitányhoz. Hagyja abba! És mindent látott. Könyörgök. Szemtanúja volt a gyilkosságnak. Aztán felrohant a fedélzetre. Kiereszteni a nőt. De már nem éreztem iránta semmi vágyat. Elnyújtott kürtszó hallatszott. Lec lince szája megremegett, aztán ezt mondta. Az óceán. Igen. Kifut a tengerre, mihelyt tetőzik a dagály. A két férfi elhallgatott. Beteget toltak a műtőbe, és a szobába behallatszott a hordágy gumikerekeinek súrogása. Már nem éreztem iránta semmi vágyat, ismételte makacsul a rádiós. Csak hogy akkor már késő volt. Újra csönd támadt. Majd leclince hangja. Pedig most annyira szeretnék. De nem merte kiejteni a szót, holott ott volt a nyelve hegyén. Élni? A másik ismét megszólalt. Hát nem érti. Teljesen meg voltam zavarodva. Tulajdonképpen én magam sem értem, hogyan is őrülhettem meg ennyire. Mintha mindez valahol nagyon messze történt volna, egy másik életben. Csak amikor visszaértünk a kikötőbe, akkor vettem elő a jobbik eszemet. De a nyílt tengeren. Ott volt az a sötét kabin. És mi mindannyian e körül a kabin körül ólálkodtunk. Semmi más nem érdekelt. Semmi, csak ez a kabin. Még egyszer hallani akartam Ad életé, amint azt suttogja, te nagy gyereke. El se tudnám mondani, hogyan történt. Kinyitottam az ajtót. Adélé lement a partra. Egy sárga cipős férfi állt ott, hevesen megölelték egymást. Rögtön felébredtem. Igen, ez a jó szó. Attól fogva nagyon szerettem volna életben maradni. Aztán eljött magával Marie Leonnec. És eljött Adélé is, azzal a sárga cipős férfival. Mit is mondhatnék még? Hiszen úgyis késő. Vagy nem? Aztán kiengedtek. Felmentem a revolverért a fedélzetre. Marie Leonnec odalent várt a rakparton. Nem tudott semmiről. Majd aznap délután felbukkant Adélé, és beszélt. Az a sárga cipős férfi is ott volt. Meg tudja ezt bárki is érteni. Meghúztam a ravaszt. Hosszú percekre volt szükségem, amíg végre rászántam magam. Marie Leonnec miatt, azért, mert ő is ott volt. Most meg... sírva fakadt. És szinte kiáltotta. Mégis meg kell halnom. Pedig élni szeretnék. Félek a haláltól. Én igazán. Leclinthe olyan hevesen dobálta magát az ágyon, hogy megrébe hívta az ápolónőt, akinek néhány szakszerű, sok éves tapasztalatra valló mozdulattal sikerült megnyugtatnia a fiatalembert. Felhangzott a halászhajó második szívet tépő kürtjele, az asszonyok sietve elindultak a múló felé. 11. Búcsú az óceántól. Megré abban a pillanatban ért a rakpartra, amikor az új kapitány parancsára már oldozták el a köteleket. Megpillantotta a főgépészt, lent állt a parton, éppen búcsúzkodott a feleségétől, Megré odalépett hozzá, és félrevonta. Csak egy kérdést szeretnék feltenni. Ugye, maga találta meg a kapitány végrendeletét, és maga dobta be a rendőrkapitányság levélszekrényébe. A férfi zavartan pislogott. Ne féljen, nincs semmi baj. Maga azt hitte, hogy Leclinthe volt a gyilkos. És ezzel a végrendelettel próbált segíteni rajta. Pedig maga is szemet vetett arra a nőre, maga is ott ólálkodott a kabin körül. A hajókürt még egyszer felvíjogott, a késlekedőket hívta, akik még mindig nem tudtak kibontakozni szeretteik öleléséből. Hagyjuk ezt most, felügyelő úr. Igaz, hogy a fiú halálán van. Ha meg nem mentik. Hol találta meg a végrendeletet? A kapitány dolgai között. És maga mit keresett ott? Egy fényképet vallotta be a másik, és lehajolt. Bocsánat. Ideje, hogy... A hajókötél beesett a vízbe. Lassan felvonták a pallót. A főgépész gyorsan átugrott a fedélzetre, búcsút intett a feleségének, aztán Megrére nézett. És a halászhajó méltóság teljesen imbolyogva lassan siklott a kikötő kijárata felé. Az egyik matróz vállára vette az új hajósinast, egy 15 esztendős fiút.